Műsorunk második részében ingatlanpiaci témát érintünk. De az elmúlt hónapokban érdekes információk érkeztek a hazai ingatlanpiacról, és ebbe illeszkedik a kshingatlan.com májusi lakbérindexének a legfontosabb megállapítása, miszerint havi szinten a fővárosban 0,2%-os csökkenés történt a bérleti díjak tekintetében. Erre az utóbbi 10 évben nem volt példa, hogyha májusi hónapot nézzük. Itt van a vonalban Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Üdvözöllek!
Szerusztok, üdvözöllek a kedves hallgatókat!
Hogy alakul összességében a kshingatlan.com lakbérindexe, és milyen érdekességek, háttér információk figyelhetőek meg az idei ingatlanpiaci tendenciákkal kapcsolatban?
Ahhoz, hogy kontextusba helyezzük ezt a helyzetet, érdemes egy picit távolabbról közelíteni, mert az évelején nagyon turbulens volt az ingatlan piacon, főleg, hogyha a lakáspiac eladói oldalát nézzük, amit jelentős arányban a befektetők mozgattak, főleg Budapesten. Ami nagyon érdekes, hogy a fővárosi lakásdrágulás elképesztő méreteket öltött, tehát éves összevetésben az ingatlan.com árindexe is áprilisra és májusra is 19%-os drágulást mutatott ki, amit egyébként időközben az MNB 2025 májusban megjelent lakáspiaci jelentése is visszaigazolt, ugyanezt a tizedes pontosságra hasonló mértékű lakásdrágulást mutatta ki Budapesten 19,2% formájában. Ezzel szemben a bérleti díjak korán sem emelkedtek ilyen mértékben Budapesten. És egyébként országos szinten is lassul az albérletdrágulás tempója, mert ami 2024 tavaszán, a tavaszi hónapokban, márciusban, áprilisban és májusban az éves drágulás üteme 10-11%-os volt, addig idén tavasszal ez 7-8%-osra felidőlt, és a fővárosban is már csak 7%-os az éves albérletdrágulásnak az üteme. Ez azért is érdekes, mert az évelei rohamot az ingatlanpiacon, főleg a vezői oldalon a befektetők mozgatták, akik tulajdonképpen már az év első negyedének a vége felé már mondhatni, hogy kimaxolták a lakáspiaci árakat, mert onnantól kezdve a kereslet csökkent, és áprilisban és májusban már csak jelentősen szerényebb mértékű és stagnáló keresletet mértünk az eladó lakások iránt Budapesten, és ennek következtében a lakásdrágulás tempója is jelentősen lassú. Ez ugye azért érdekes az albérleti piac szempontjából, mert befektetői szemüvegen keresztül nézve ugye két dologra lehet appellálni, egyrészt az ingatlanok érték növekedésére, másrészt pedig a bérleti díjból származó hozamokra. Az látszik, hogy most a jelentős budapesti lakásdrágulás újabb ilyen tempós áremelkedési ütemet valószínűleg nem fog magával hozni az év hátralevő részében, sőt, még valószínűleg 2026 első negyedévében sem, ha csak nem történik valami extra esemény, ami kitömi a vásárlók zsebét pénzzel. Ezt sem zárhatjuk ki, mert ugye 2026 az választási év, és ilyenkor azért az álmos könyvek szerint ritkán szoktak rosszabb helyzetbe kerülni a lakásvásárlók, mint a korábbi években, de ezt leszámítva nem látunk olyan dolgot, ami jelentősen élénkíteni a lakáspiaci keresletet Budapesten. Tehát az árak növekedésére már nem nagyon lehet appellálni jelentős mértékben. Marad a másik lába az ingatlan befektetéseknek, az pedig a bérleti díjból származó hozam, és ez azért is nagyon érdekes, mert ahogy a felvezetőben is elmondtad, 2025 májusában már inkább stagnáló, csökkenő tendenciát mutattak a budapesti albérleti díjak, ami azért érdekes, mert az elmúlt 10 évben a kshingatlan.com lakbérindexe sosem mutatott csökkenést a májusi hónapban. Tehát ez látszik, hogy a bérleti díjak nem emelkednek olyan mértékben, mint ahogy a lakások drágulnak, ebből pedig az is következik, hogy a befektetői hozam kilátások is jelentősen veszítettek, még az elmúlt néhány évben tapasztalt relatíve magasabb hozam szinteiből. Egyébként ezt is kiszámoltuk, hogy a bruttó bevétel arányos hozam, ami úgy jön ki, hogy az egy négyzetméter első vételárat arányosítjuk az egy évnyi egy négyzetméterre jutó bérleti díjhoz, nagyjából 4,5-4,6%-os bruttó hozamszintekről beszélhetünk a fővárosban, és érdekes módon a panellakásoknak valamennyivel magasabb hozamszintje van, mint a téglaépítésűeknek, de ebben nincs benne az amortizáció, nincs benne az adózás, tehát hogyha nettó hozamokat vesszük alapul, akkor körülbelül ilyen 3-3,5%-os nettó hozamszinten lehet kalkulálni bérbeadásból, aminél még egy jelenlegi állampapír hozam is magasabb szintet tud produkálni. Tehát ez a nagyon izgalmas helyzet most a lakáspiacon, mert az év első negyedében főleg a befektetők hajtották a keresletet, az árak megugrottak igen magasra, és ugye pont a befektetői aktivitás miatt az albérlet kínálat is viszonylag magas szinten ragadt, sőt, ez a későbbiekben még akár jelentősen növekedhet is, ami meg tovább tudja fékezni a budapesti lakásdrágulás tempóját, ami pedig a befektetői hozamszinteket tudja csökkenteni a jelenlegi ingatlanárak mellett. Tehát ez egy nagyon-nagyon ellentmondásos helyzet, és kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a vége ennek a sok-sok egymásra ható erő eredőjének, mi lesz az az irány, amit a lakáspiac felvesz, hogyha kitisztulnak ezek a viszonyok.
Hogyha a fővárosban maradunk, akkor hogy néz ki a kínálati oldala a bérbe vehető lakásoknak, illetve nominálisan a kiemelt kerületekben milyen árakkal szembesülnek azok, akik most keresnek bérbe vehető lakást?
A kínálat az 2-3 éves csúcson van, hogyha kellően madártávlatból nézzük a kínálat nagyságát, jelenleg több mint 9600 kiadó ingatlan hirdetésből válogathatnak a bérlők, ami az utóbbi hónapokban valamelyest csökkent, tehát a kereslet elkezdte már felszívni a kínálatot a piacról, de ettől függetlenül azért elmondható, hogy 2-3 éves viszonylatban ez mondjuk úgy, hogy lokális csúcsnak tekinthető. A kínálat pedig erőteljesen hat a bérleti díjak emelkedési potenciájára, mert hogyha nagy a kínálat, akkor nagyobb a verseny a bérbeadói oldalon is, és maximálisan tudnak erre alapozni azok a bérlők, akik éppen aktuálisan keresnek kiadó lakást. Ez pedig ahhoz vezet, azt látjuk, hogy a legolcsóbb bérleti díjak emelkednek, a legolcsóbb városrészek bérleti díjai jobban növekednek, a legdrágább városrészek bérleti díjai viszont nem emelkednek olyan ütemben, mint ahogy a legolcsóbb kerületekén ő. Ez a számok nyelvére lefordítva annyit tesz, hogy most jelenleg a legdrágább kerületek közé a második és az ötödik kerület tartozik, ahol körülbelül 350 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, és a legolcsóbb kerületek közé pedig a 21. és a 18. kerület tartozik. Ez a két kerület az Budapesten, ahol 200 ezer forint alatt járnak az átlagos bérleti díjak. Ez azt is jelenti, hogyha több éves távlatból nézzük a albérletárak alakulását az egyes kerületekben, hogy záródik az albérletároló, tehát a legolcsóbb kerületek bérleti díjai jobban emelkednek, míg a legdrágább városrészekben nem tudnak annyival nőni a bérleti díjak, részben a nagyobb kínálatnak is köszönhetően, és egyébként a nagyobb kínálat annak is köszönhető, mert erről még nem esett szó, de ez is közrejátszik a jelenlegi helyzetben, hogy 2025-ben és 2026-ban a kormány moratóriumot vezetett be az Airbnb engedélyek vonatkozásában, tehát az a nagy befektetői roham, ami az év elején lecsapódott az ingatlanpiacon, nem tud már mondjuk Airbnb üzleti modellel újabb ingatlan befektetésbe fogni, hanem a hosszú távú bérleti piacon kell hasznosítaniuk az ingatlant, hogyha bérbeadásból szeretnének hozamot elérni. Tehát ez is a hosszú távú bérleti kínálatot erősítheti. Amúgy egyébként pont ebből adódóan a befektetők másik nagy kedvencévé az új lakások váltak, tehát a befektetői kereslet egy jelentős része az új lakások piacán csapódott le. Ezt talán jól szemlélteti az is, hogy amíg Budapesten éves összevetésben 4-5%-kal emelkedtek az év első hónapjában a telefonos érdeklődések számai az eladó lakó ingatlanok iránt, addig ugyanaz az arány, ugyanaz a mérték az új lakások esetében 70-80%-os növekmény volt. Tehát elképesztő hullám söpört végig az új lakások piacán, és vélhetőleg egyébként ezek az új lakások a bérleti piacon is megjelennek majd bérbeadható lakások formájában, hogyha átadják ezeket az ingatlanokat. Ez pedig mondjuk úgy, hogy a drágább, a prémiumabb ingatlan kínálatot erősítheti majd, ez pedig valamelyes fejet húzhatja majd az átlagos bérleti díjakat. Szintén beszédes az árak szempontjából, hogy ha medián fővárosi bérleti díjakat nézzük, akkor ezek már nagyon-nagyon régóta, több mint egy éve, 250 ezer forintos medián bérleti díj szintjén mozogtak, egy cseppet sem tudtak feljebb lépni, kivéve most június közepén látjuk azt, hogy a medián bérleti díj elmozdult 250 ezer forintról 260 ezer forintra, és ennek az egész bérleti díj középérték stagnálásnak az is az egyik következménye, hogy ez csak úgy történhet meg, hogyha a legolcsóbb bérbeadható ingatlanok bérleti díja emelkedik, a legdrágábbaké pedig nem tud annyival növekedni, sőt, adott esetben ezek még csökkentek is. Magyarul ez is az albérletároló záródását igazolja vissza.
Hogy látod a külföldi érdeklődőknek a szerepét a fővárosi bérleti piacnak a frekventált kerületeiben? Ezek a havi 900, 1000, 1100, 1200 eurós bérleti díjak. Budapestet összehasonlítva akár egyéb régiós városokkal, akár dél-európai nagyvárosokkal, ezek mennyire jelentenek korlátot a további emelkedés előtt?
A külföldiek jelenléte a hazai piacon egyre jelentősebb. Korábban, mondjuk úgy, hogy évtizedekkel ezelőtt a fővárosi ingatlan piacon, főként mondjuk az egyetemisták, a főiskolások, például Erasmus programban ideérkező külföldi fiatalok, vagy külföldi orvostanhallgatók jelentettek stabil keresletet a más állampolgársággal rendelkező bérlők körében. Időközben viszont egyre nagyobb expat jelenlét erősödött Budapesten, és ők is elsősorban bérleti módon oldják meg a lakhatásukat, és ezeknek a külföldieknek a fizetőképessége valamelyest meghaladja a budapesti magyar bérlők átlagát. Ez nyilván erősítheti a bérleti díjak emelkedési ütemét, hogyha ez a tendencia megmarad, hiszen Budapesten már több mint 100 000-es külföldi kolónia él, akik elsősorban bérlés útján oldják meg a lakhatásukat. Ez azt is jelenti, hogy egyébként Budapest emiatt a nemzetközi térképre is egyre inkább felkerül, mint beköltözési célpont a külföldi munkavállalók részéről, másrészt pedig, mint ingatlan befektetési célpont a külföldi vásárlók részéről. Beszédes az a szám, hogy Magyarországon, ha külföldi vevőket veszük alapul, akkor körülbelül minden 20. vásárló külföldi. Ez azt jelenti, hogy az összes tranzakció 5-6%-át teszik ki a külföldiek. Budapesten ez az arány 9-10%-os. A belvárosban, tehát az 5., 6., 7., 8. és 9. kerületben pedig minden negyedik, minden 5. vevő volt külföldi az utóbbi 3 évben a KSH statisztikája alapján. Ez pedig arra világít rá, hogy gyakorlatilag a budapesti ingatlanárak nem feltétlenül csak és kizárólag a magyar vevők pénztárcájához igazodik, hanem az áremelkedésben és a jelenlegi árszintekben szerepet kaphatnak azok a külföldi vásárlók is, akik adott esetben nagyobb fizetőképességgel rendelkeznek, és látnak még potenciált a fővárosi lakáspiaci árak erősödésében, amit az is indokolhat, hogy régiós összevetésben, ha például a visegrádi országok fővárosait veszük alapul, ebben az összevetésben a budapesti ingatlanárak még relatíve olcsónak bizonyulnak, nem feltétlenül csak és kizárólag nominális szinten, de ha azt veszük alapul, hogy a többi régió nagyvárosaiban mennyit kell dolgozni egy átlagos, mondjuk 50 négyzetméteres ingatlan megvásárlásához, akkor ebben az összevetésben is igaz az az összefüggés, hogy lehet, hogy más régiós fővárosokban, Varsóban, Prágában, Szlovákiában magasabbak a fizetések, de ott az ingatlanárak meg még többe kerülnek, tehát azt lehet mondani, hogy relatív értelemben véve Budapest még mindig olcsónak tekinthető, de hogyha ezzel a mondattal szembesítenénk egy Budapesten ingatlanvásárlásban gondolkodó vevőjelölttel, akkor valószínűleg kikérné magának, teljes joggal hozzá kell tenni, mert azért az elmúlt egy évben 19%-kal így is emelkedtek a fővárosi ingatlanárak.
Megérkeztünk a nyári időszakba. Az egyetemisták, főiskolások, amikor megtudják a felvételi eredményeket, sok esetben költöznek új lokációba. milyen műhelytitkokkal, vagy milyen tanácsokkal tudsz szolgálni az évnek ebben a periódusában? Mire érdemes figyelni annak, aki lakást szeretne kiadni, illetve aki tudja, hogy nagy valószínűséggel lakást fog keresni itt a következő hónapokban?
Az albérlet szezon hivatalosan július utolsó hetében indul meg, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, de érdekes módon az albérlet piac már az ezt megelőző hetekben is elkezd élénkülni. Ezt a következő néhány hétben várjuk ennek a megindulását, mert első körben azok szoktak megmozdulni, akik még az egyetemre, főiskolára frissen bekerülők rohama előtt keres új otthont magának az albérlet piacon, és ebből is azért több tízezer ember fordul meg a fővárosi albérlet piacon, mivel ha figyelembe vesszük azt, hogy mindenki ebben az augusztus-szeptember időszakban köti meg az éves bérleti szerződését, amiket általában határozott időre kötnek, ezért nem nehéz belátni, hogy ebben az időszakban nem csak azok mozdulhatnak meg, akik frissen kerülnek be egyetemre vagy főiskolára, hanem azok is, akik tavaly előtt, vagy ott esetben 4-5 évvel ezelőtt iratkoztak be, de mégis ugyanebben az időszakban jár le ez az egyéves fix szerződésük. Tehát van, aki már most előre hozza a keresletét, hogy ne a nagy tömeggel mozogjon együtt az albérletpiacon, és igyekeznek lecsapni a legkedvezőbb ajánlatokra a kiadó lakások piacán. Tehát aki megteheti, annak azt javaslom, hogy ne akkor mozduljon, amikor mindenki, hanem ha meg tudja oldani, akkor inkább a szezon előtt, vagy a szezon lecsengése után keressen magának újabb otthont, mert akkor még mindig kevesebb a verseny bérlői oldalon egymással egy-egy kiadó lakásért, mint amikor július végétől szeptember elejéig tartott csúcsidőszakban kell valakinek albérletet találni. Az is igaz, hogy ebben az időszakban nem csak a kereslet nő, hanem a kínálat is, mert beindul egy albérletkeringő, tehát azok, akik kiköltöznek egy-egy kiadó lakásból, mert újat, szebbet, jobbat, nagyobbat, vagy adott esetben most már az sem kizárt, hogy akár olcsóbbat találjon magának, azt a lakást feladja, ahonnan kiköltözik, és ez meg frissen bekerül az albérlet kínálatba. Tehát ebben az időszakban nem kell elkeseredni annak, aki első nap nem találja meg álmai otthonát, mert folyamatosan ömlik gyakorlatilag július-augusztusban a friss kínálat a piacra, ezek nagyon gyorsan ki is pörögnek, pont az intenzívebb kereslet miatt. És ami az idei évet, a 2025-ös évet izgalmassá teszi ebből a szempontból az az, hogy mennyivel lesz másabb az albérletpiac képe a korábbiakhoz képest, mert az év első negyedében a befektetők voltak azok, akik a lakáspiaci aktivitást megrajzolták és meghatározták. Tehát mi arra számítunk, hogy jelentős számban kerülnek a piacra olyan lakások is, amiket a befektetők erre az időszakra célozva hirdetnek meg a hosszabb távra kiadó lakások piacán, és ez friss kínálatot is jelenthet. Ez persze azt is okozhatja, hogy amit már korábban említettünk, a nagyobb kínálat, az nagyobb versenyt is hozhat a kiadó lakások piacán, ami egyébként lehetőségek is rejteget a bérlők számára, mert az élesebb kiadói verseny az abban is megmutatkozik, hogy például egy prémiumabb minőségű, akár újszerű vagy újépítési ingatlan bérleti díja az albérletpiacon nem kerül annyival többe. Ez a számok nyelvére lefordítva annyit tesz, hogy amíg a használt budapesti albérletek medián bérleti díja 250-260 ezer forint, addig az újépítésűek és újszerűeknek a medián értéke 300 ezer forint. Tehát magyarul egy 40-50 ezer forintos plusszal akár jelentősen jobb minőségű ingatlanba lehet költözni, és ez persze visszafele is hat a bérleti díjak szempontjából, mert hogyha ennyire szűk az olló az átlagos és a prémium kategóriás albérletek között, akkor ez a használt és a kevéssé jó állapotú albérletek esetében is jóval nagyobb versenyhelyzetet teremt a bérbeadók számára.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!